Köszöntöm a testvéreket. Egy-két bevezető gondolatot azért, hogy oldjuk a hangulatot, egy kicsit azért elmondok. Már éreztem, hogy most nem ki fogok kapni, mert hogy a múlkor ugye nem tudtam jönni, és többen is megjegyezték, találkoztam testvérekkel, hogy hol voltam, mit csináltam. Úgyhogy most mondtam, hogy jobb, ha nem magyarázkodok, inkább jövök, tehát. És ez is a másik dolog, amit ugye hallottam, hogy megnyugtat, hogy ugye mindenki a délutáni pihenés után van, mert akkor azt jelenti, hogy oda tudunk figyelni egymásra. Egy évig jártam egy olyan gyülekezetbe, ahol szolgálni, ahol az Isten tisztelet mindig ebéd után volt, tehát a szörnyű volt, 3 órától volt az Isten tisztelet, és akkor, amikor elmentem minden vasárnap prédikálni, akkor 13-14 ember volt a templomba, és én, hogy elkezdtem a prédikációt, láttam, hogy itt is, láttam, hogy ott is, és én már hiába emeltem fel a hangom, és hiába próbáltam akármit csinálni, láttam, hogy senki nem mozdult el. És egyszer megszámoltam, hogy már 13-ból 9 elaludt, és gondoltam magamban, hogy már csak 4 kell elaludjon, és akkor én szépen kimegyek, és itt hagyom őket, tehát úgyhogy hadd aludjanak. És bármennyire próbáltam így már magam beszélni, ugye nem működött a dolog, nem aludt el az a 4, és akkor kimentünk, az ajtóba kezet kellett fogják mindenkivel, és akkor az az atyafi, aki a legjobban aludt, és legelőször aludt el szerintem, megfogta a kezem, és mondta, hogy tiszteles úr, köszönöm szépen magának azt a gondolatot a prédikációból. Szóval még se aludt? Úgyhogy, és már mondta, hogy melyik gondolatot, de jártam már úgy is, hogy amikor a lányomat legelőször vallásorára elvittem a nagyobbikat, én lelkesen tartottam a vallásra, a gyermek láttam, hogy kezd gyökönteni a széken, de addig, ameddig ez csak lefordult a székről, elkezdett ordítni, hazafutottam vele a parókiára, bevittem, és a feleségem, mi történt? És mondom, a gyermek elaludt és leesett a székről. De nem a gyermekkel foglalkozott a feleségem, azt kérdezte, hogy milyen vallásúrát tartott? Tehát a gyermek leesett a székről. Egy kicsit... amikor ezzel a témával foglalkoztam, azért szeretném elmondani mindenkinek, hogy a tudományos, teológiai előadástól nagyon messze áll az, amivel én készültem, és őszintén mondom, hogy csak azt írtam le, amivel én is küzdök, ami nekem is kérdés volt az imádság tekintetében. És ezen is töprengtem, hogy ilyen feladatot adni nekem, hogy egy olyan témában itt tartsak előadást, amire tulajdonképpen egy szóval meg lehet felelni, és erről 40 percet beszéljek, hogy körülbelül. Ugye, mert hogy ez volt a kérdés, hogy az imádság, hogy van-e az imádságnak értelme. És nyilván most itt nagyon szépen köszönöm az imádságban a gondolatot, hogy az imádság egy ajándék. Na most én azt mondom erre, hogy ki az, aki egy ajándékot kap közülünk, és beteszi a szekrény ajánlva, és azt mondja, hogy majd akkor lesz kedvem, kibontos, megnézem. Ne! Az ajándéknak nekiesünk, kibontjuk, és élünk vele igazából, ez egyértelmű, és a válasz ennyi. Tehát itt most le is tehetném a lapjaimat, és azt mondom, hogy igen, van értelme az imádságnak. És az, hogy ki az életünkben, hol és miként van értelme az imádságnak, ezt mindenki azt hiszem a saját hitéletének a talaján tudnám leginkább megfogalmazni, és mondom, én is próbáltam a saját életemből kiindulva megfogalmazni, hogy hol van értelme, vagy miért van értelme az imádságnak az életemben. Most volt egy fiatal lány, akivel éveken át jártam MIFI-be, és megmondom őszintén, letérdelve is imádkoztam vele. Tehát térdre borulva is imádkoztam ezzel a lányjal. És aztán elkerült egyetemre, pszichológiát végzett, egy jó darabig nem találkoztunk egymással, és amikor újból találkoztam, én már teológus voltam, ő pszichológus, tehát ugye, és amikor úgy felmerült bennem ez a belső vágyakozás, hogy imádkozunk újból együtt, akkor mondta nekem, hogy hát ne haragudj, én azóta megtanultam, hogy ez egy nagy hülyeség. Tehát ugye mi az, hogy imádkozás? Bocsánat, ez egy pszichológiai módszer, az ember kibeszéli magát, ugye ettől megkönnyebbül, de jó, de vagány, ugye, de én ebben már nem hiszek igazából. És akkor én egyszer olvastam még egy ehhez hasonló tőlet, és volt ebben egy annyi inspiráció, hogy azt mondtam neki, hogy én ezt elfogadom, hogy időközben a te életedben ez így alakult át, de mondtam, gyere még egyszer, térd egy levelem, és mondd el az Úrnak itt velem együtt, hogy ez az egész hülyeség, és te már nem hiszel bennem. És mondta, hogy ő ezt nem tudja megtenni. És mondtam, hogy miért? Szégyeled magad? Vagy mi a gond? Gyere, mondd el Istennek utoljára itt, hogy ez egy hülyeség, nincs Isten, nincs ki meghallgassa, és ez csak egy kibeszélős módszer, amit a templomban olyan gyakran használnak. És nem térdelt le, és nem mondta el. És valahogy mégis ez azt árulta el, hogy azt hiszem úgy ment el onnan, hogy talán elgondolkodt azon, hogy mégis van értelme az imádságnak. Miért nem merem ezt elmondani? És ez egy nagyon fontos kérdés vetett fel számomra, amikor készültem, hogy vannak emberek, akik imádkoztak hajdanába, és ma már nem imádkoznak. Az, aki úgymond Krisztus kegyelmi körén belül volt, és megtapasztalta akár az ima meghallgatás örömét, egyszer csak eljuthat oda, hogy azt mondja, hogy még sincs értelme az imádság. Számomra ez egy kérdés volt, és lehet, hogy innen kéne kiindulni, hogy mi az imádság igazából. És mondhatnám azt, hogy az imádság, az így megfogalmaztam magamnak, hogy a nap bizonyos szakában elhangzó Istennel való beszélgetés. De a nap bizonyos szakában, bizonyos körülmények között szépen egy beszélgetés ugye, Istennel. Viszont ez egy jó kérdés, és itt kezdtem magamban töprengni, hogy akkor most én rosszul imádkozom, mert hogy mostanában egyre kevesebb az életemben az az alkalom, amikor kimondottan órához kötve, helyhez kötve, reggeli imádság, esti imádság, ilyen imádság, olyan imádság, viszont érdekes módon egyre inkább érzem azt az életemben, hogy Isten teljesen befolyik az életemben, tehát Isten a gondolkodásomnak része, Isten része a munkámnak, a döntéseimnek része, egyszerűen a helyszíneknek, ahol megfordulok, ahol vagyok, tudom, hogy ott van, velem van az Isten, és egyszerűen sokszor csak rajta kapom magam azon, hogy Istennel beszélgetek, az autóban tehát beszélgetek, és hogy egy kicsit, ez mondom, egy nagy kérdés számomra, hogy vajon Isten tényleg úgy kell nekem csak elképzelni, és az imádságot, a vele való beszélgetést, ami mindig, na most ki kell írni az ajtóra, úgy, mint hogy az ajtó üzletboltján ott van nyitva vagy zárva, ugye, hogy most imádság, és akkor kész, most ezzel foglalkozunk, imádkozunk, és most megfordítjuk a tálat, most már nem imádság, tehát igazából, és akkor vég az imádkozásnak. És nem tudom, én ebben vagyok, és sokszor ezen gondolkodom, mondom, hogy ez rossz, vagy bolond vagyok, hogy beszélek magamban Istennel. Tehát, hogy egyszerűen ott van egy helyzetben, amikor kifakad velem az, hogy Uram, kérlek, hogy lehet ez? Nézd, milyen emberrel találtam szemben magam. Uram, te látod, hogy most én nem vagyok elég bölcs, ide jöttem, mit tudok csinálni, hogy tudom ezt elrendezni? És én azt hiszem, nekem ez kérdés, hogy ez imádság? És én azt gondolom, hogy ez is imádság, sőt, egy nagyon közvetlen imádság, ugye az Úrral, amikor nem zárom be a napomnak egy bizonyos szakában, nem zárom be bizonyos keretek közel Isten a vele való beszélgetést, hanem úgy, ahogy például, és biztos maguk is így vannak ezzel, ahogy ha egy nap százszor fel akarom hívni a feleségemnek, valamit otthon hagyta, valamit nem elfelejtettem, valamit nem csinálta meg, elfelejtem, mit mondott, mit kell vegyek, stb. Tehát ha százszor felhívom, és a feleségem tényleg százszor felvesz a telefon, és százszor elmondja ugyanazt még egyszer, hogyha kell akár, akkor miért nem lehet az Istennel való kapcsolatom és az imádságom ilyen, hogy bármikor, bárhogy, bárhol, tehát az Úrral úgy beszélgessek, mint aki tényleg az életemnek valósága ott van, jelen van, és ugye ezzel a lehetőséggel bármikor élhetek. Nos hát, nekem az is egy kérdés, és felvettem itt ezt a kérdést, hogy ha valaki elgondolkozott ezen, hogy az imádság eredete, hogy honnan jön, ezt hallottuk, hogy ez egy ajándék az imádság, de honnan ered az Istennel való beszélgetés? Miért van egyáltalán a hívő emberben igény arra, hogy Istennel beszélgessen, hogy imádkozzon tulajdonképpen? És én megint visszatérek oda az alapokhoz, amikor azt látjuk, hogy a teremtett ember az Istennel egy olyan közvetlen, egy olyan bensőséges kapcsolatban ugye él, amikor azt olvassuk, hogy hű és alkonyat, az Isten lement az Édenkertbe, leült, és volt egy nagyon közvetlen face-to-face beszélgetés Isten és ember között, amikor tulajdonképpen úgy beszélgethetett az ember az Úrral, mint hogy mi itt vagyunk és beszélgetünk is, ugyanez a mi hitéletünknek a reménysége, hogy akkor, amikor majd nyilvánvalóan lesz az, hogy mivé leszünk Krisztus színén, akkor én ezt várom, hogy végre újból legyen egy ilyen szemtől szembe való beszélgetés, amikor pont úgy, ahogy egykor gyermekként az én szüleimhez mentem, és szükségem a tanácsolásra is megfogni a kezét, stb. Hiszem azt, hogy ebben a mennyei dicsőségben ugyanúgy újból szemtől szembe beszélgethetek az Úrral. Na most honnan jön ugye ez a beszélgetés, az imádság eredete? Az az ember, aki az Úrral való közösségben, a teremtettségnek szentségében, igazságában, tisztaságában ehhez szokott hozzá, hogy találkozott vele és beszélgetett ő vele, számomra magától értetődő, hogy a bűneset után, bár Isten mint olyan, mert az ember kirekesztetett az Édenkertből, már nem volt jelen face to face, ugye szemtől szembe, ugye az emberrel, de a vele való beszélgetés igénye megmaradt. És ugye sokszor visszaemlékszem arra, amikor a feleségemnek udvaroltam, mindig sose értettem azt, hogy mindig udvaroltunk, hova udvarolta nekünk, hova mentünk, a postára telefonálni a szüleinek. Ugye ez volt a szinte napon kívül sétánk a postáink is vissza. Miért? Mert hogy igaz ugyan, hogy otthon volt, és az otthon melege, fészke, az meg volt benne a szívében, a szülőknek az arca ott élt, a képzelet előtt, a lelkében volt, a hang hallotta, de ugyanakkor nem volt elég, hanem kellett beszélni, ugye, mert elkerült otthonról, mert bennlakásban volt, és mindig ezen gondolkodtam, hogy ugye, hogy hát Isten mennyire ott él benne az, hogy hallja, hogy beszélgessen, bár nem látják egymást, de tudják, hogy tudta, hogy azt a vonal másik végén tényleg az apja beszél, tényleg anyósom van ott, és tényleg ő mondja azt, amit mond, és azt hiszem, hogy az Édenkertből kikerült embernek a szívében pontosan ez a vágy maradt meg. A beszélgetés, az Isten van, mindegy, én már olyan vagyok, amilyen vagyok. Tényleg elveszítettem az Édenkertnek ugye a szépsége, gyönyörűsége, ezt a nagy ajándékot, amit Isten megadott nekem, hogy szemtől szembe ő vele. De a beszélgetés megmarad. Az lehet tovább. Lehet az Édenkertben ki is. Az Isten nem vágta el a szálakat, nem szakította meg a kapcsolatokat, ugye nem szüntette meg ezt a térerőt, amivel beszélgethetek ő vele. És azt hiszem, hogy itt is megint kiderül nagyon szépen az, hogy nem az Istennek volt erre szüksége, hanem az Isten közelségéből kiszakadt embernek volt szüksége arra, hogy az Úrral való beszélgetést továbbra is fenntartsa. Na most az ima úgy érzem, hogy az imádság ennek az eredeti állapotnak a meghosszabbítása tulajdonképpen. Ez a beszélgetés annak az Istennel együttlétnek a meghosszabbítása egy más helyzetben, egy más térben igazából. Most gondolkodhatunk például új szövetségi tekintetben is, nem? Azt látjuk azt, hogy a tanítványok együtt vannak Jézussal, 3 évet töltenek együtt tulajdonképpen, és miből, mi a tartalma ennek az együttlétnek, a naponként való beszélgetés, sőt, Krisztus példát mutat az imádkozásra, akár ugye, ahogyan imádkozik az atyával, ahogy stb. Ő maga is imádkozik emberi voltában, mert ezáltal tartja fenn a kapcsolatot, az élő kapcsolatot, ezt a beszélgetést az atyával, sokszor mondja is igazából, hogy nem azért, mert hogy ő nem tudná, hogy mi az atya akarata, hanem értünk, azért, hogy mi lássuk, hogy mi tudjuk, hogy igen, így kell nekünk az atyával, fiokként, gyermekeként, ugye továbbra is fenntartani a kapcsolatot, és a tanítványok ezt 3 évig végignézik, egyrészt ezt, másrészt az, hogy lelkileg hozzánőnek ez a Krisztushoz, ugye átformálódnak sok tekintetben, és akkor, amikor látjuk, hogy ugye rögtön hol olvassuk legelőször azt, hogy a tanítványok foglalatosak voltak, és az egész közösség az imádkozásban, amikor megkapják a Szentlélek ajándékát, ami maga a szócső, a kábel, a vezeti, amin keresztül az imádságai ugye szárnyalhatnak az atyához, és azt olvassuk, hogy rögtön ebben voltak foglalatosak. Miért? Mert a Krisztussal való közösséget megint ebben hosszabbították meg igazából, hogy bár Krisztus nem volt a szemük előtt, de a beszélgetés megmaradt. És a hívő ember életében a beszélgetés meg kell maradni a Krisztussal való beszélgetés, és azon, hogy ott, ahol a tekintetünk előtt egyre inkább elhomályosodik a Krisztus arc, ott, ahol egyre inkább hagyom elfelejtődni, ugye az emlékezetemben, a szívemben, a hitemben ezt az Isten arcot, ott egyre távolabb kerülök, és egyre értelmetlenebbé, vagy számra érthetetlenebbé válik az imádság, mint olyan, de vele való élő közösségben ez azt hiszem, hogy pont annyira természetes, mint ahogy a házban nem tudom elképzelni azt, hogy egy nap a családommal úgy éljek a házban, ha csak nem vagyok összeveszve, tehát hogy ne beszéljek, vagy ne szóljak a feleségemhez, vagy ő ne szóljon hozzám, és azt hiszem, hogy ezt nem is bírnánk sokáig, sőt, én azt gondolom, hogy nagyon sok ember, aki elveszíti az imádság ajándékát, mint olyan, hagyja az életéből elsodortatni, aztán ezernyi dologgal próbálja pótolni, nézzék meg a mai ifjúságot, vagy bedugják a fülüket, vagy egyfolytában hallgatnak, vagy futnak, menekülnek a csendtől, mert nem tudják, hogy a csendben az Isten szól, és az Isten lehet megszólítani, hanem gyorsan valami legyen, valami történjen, és azt hiszem, hogy nagyon nehezen tudjuk ezt a csendet ilyen formában, ugye imádság nélkül betölteni, az Isten való beszélgetés nélkül ugye, lefoglalni. Az új szövetségben a tanítványok életében is az imádság, az a Krisztussal való beszélgetésnek a meghosszabbítása volt, minden további nélkül ezt meg vagyok e felől győződve. Ez számomra megerősít engem abban, hogy semmiféleképpen nem vagyok hülye, akkor, amikor nem zárom be Istent egy-egy napszakba, vagy éppenséggel a szobám, az ágyam esti csendjének, vagy sötétjének a keretei közé, hanem tényleg azt gondolom, hogy egy élő Istenvel, egy élő kapcsolat, egy élő beszélgetés feltételez. Visszaemlékszem arra, hogy egyszer teológus voltam, nem is tudom, negyedéves lehettem, és az egyik kollégám oda jött hozzá, és mondta nekem, hogy kell préceljen, és mondta, hogy te, ír már egy imádságot, nekem már 4 éve még ugyanazt imádkozom, már én is meguntam igazából. Ugye, és mondta, hogy én írjak neki egy imádságot, mert ő már most már mind azt az imádságot mondja. És akkor tényleg úgy visszagondolva és elgondolkodtam azon, hogy értik, szóval nem lehet mindig ugyanarról beszélni, hogyha egy élő kapcsolat van a beszélgetésnek, az Istenvel a beszélgetésnek és a hozzávaló kötődésnek tartalma van, akkor az a beszélgetés, az Istenvel a beszélgetés mindig megújul. Úgy, hogy nem unom meg a feleségem, nem unom meg a gyermekeimet, ugye azt, amit ők mond, amit beszélek naponként, mindig minden nap van, hát Isten, ha így része az életemnek, akkor a vele való beszélgetésen fogom egészen biztos vagyok benne, hogy megújni. Van értelme tehát az imádkozásnak? Van. És az imádság értelme az Isten megismerésében van. Nem azért beszélgetek Isten, és mindjárt erről még aztán szó kerül, mert nem tudom, milyen szándékaim vannak, hanem azért beszélgetek vele, mert a beszélgetés által egyre inkább megismerem az én Istenemet. És nem tudom, hogy imádkoznak a testvérek, hogy milyen gyakorlatot vezetnek be, majd akár a kiscsoportos beszélgetésnek ez is lehet egy témája, de én csak azt tudom elmondani, hogy a beszélgetés az mindig, nézzék meg például a fiataloknál is, látom, mert hogy egyfolytában a fiatalok között vagyok, hogy egyszerűen, ha nincs beszélgetés, nincs megismerés. Lehet készfogás, ölelkezés, sarok után bújkálás, stb., de aztán minden megüresedik, ha nincs beszélgetés. Ha egyszerűen nem haladok előre a másiknak való megismerésében, ha nincs ugye Isten ezzel a kölyök, ha nincs imádság az életemben, akkor ne csodálkoz azon, hogy minden megreked ott, hogy hát az Isten szép, vagy az Isten követni szép, az Isten jó, az Isten szeret téged, az Isten ugye megsegít téged, stb. De ez semmi, tehát ahhoz képest, hogy az Isten a vele való beszélgetésben önmagáról fel akar tárni, és fel akar kínálni igazából neked. Azt hiszem, hogy az imádságnak alapvetően, és akkor, amikor erről gondolkodunk, hogy van értelme, vagy nincs értelme az imádságnak, akkor nagyon rossz a cél, amit nagyon sokszor szem előtt tartunk, és ugye ott lebeg, mert hogy mi mindig általában is azt hiszem, hogy az imádságainknak 70%-a ebben merül ki, hogy általában mi valamiért imádkozunk. Tehát ugye valami kell, valamit keresünk, valakiért, valamilyen megoldásért imádkozunk tulajdonképpen, és mindig ehhez kötjük az imádságunkat, az Isten való beszélgetésünket, mindig ez van, hogy valami kell. Ugye valamit az Isten adjon meg, valamit segítsen meg, valamit csináljon, valamit az Isten mutasson meg, és azt hiszem, hogy ha például mi szülőként belegondolunk ebbe, hogy a gyermekem mindig csak ezért jönne hozzám, hogy na, az pénz, na, az zsebpénz, na, az akkor, na, akkor elviszem, na, akkor megcsinálom, akkor, ugye, akkor egyszerűen egy idő után azt mondaná, bocsánat, de most már, ha én akkor csak erre vagyok jó igazából, hogy én mindig ugye adjak, és ugye tényleg engem ennyi az én gyermekemnek a szeretete. Valahol azt hiszem, hogy e fölé kell nőni, akkor, amikor keressük az imádság értelmét, és nagyon fontos, hogy ilyenkor mindig az is a gondunk az imádsággal, és ezzel is mérjük, hogy érdemes vagy nem érdemes, ugye, hogy időhöz kötjük. Az, hogy az Isten nem tudja oldani ennyi időn belül ezt a problémát, hogyha imádkozok, akkor ennyi időn belül ez helyre fog jönni az életembe, vagy nem. Ha nem jön össze, ha nem úgy működik, ahogy én akarom, akkor már az egészen nincs is értelme. Akkor már miért imádkoznak, ugye, hogyha ettől az egésztől nem változik meg, semmi nem oldódik meg. Nekem eddig kell, ez a dátum, addig kell kifizessem a bankszámla részletemet, addig kell ezt megcsinálni, addig kell ugye helyrehozzam. Ha nem, akkor van értelme az imádságnak. És megint visszatérek, és újból visszakanyarodok oda, hogy az imádság értelme nem abban van, hogy, ahogy mondja a román, hogy áldosiná, ugye, hogy na, én is adok, de aztán te is adsz akkor nekem, hanem az imádság értelme egy feltétel nélküli Krisztus közösségben van, ha nem kapom, ha nem úgy van, ahogy én akarom, ha nem akkor van, tehát ez akkor is, tehát ezt a köteléket nem tudom elszakítani, és ugye mindjárt majd még erről szó lesz, hogy ugye szülőként is sokszor így vagyunk vele, hogy miért? Meg tudjuk adni mindig a gyermekeinknek azt, amire nekik szükségük van, vagy éppen amit kérnek. Nem, nem tudom megadni, de attól, míg a gyermek nem mondja azt, hogy nem vagy apám, nem vagy anyám igazából, vagy nincs is értem apámmal beszélni, stb. Vannak helyzetek, amikor már a lányom tudja, hogy hiába jön, de ettől még tudja, hogy az apja vagyok, és tudja, hogy szeretem, és sosem ehhez kötjük az egymás szeretetét, és az egymással viszonyunkat, hogy megadott, vagy nem adott meg. Értem, van értelme, vagy nincs értelme ennek az egésznek. Igazából nem a rentabilitás szempontjából kell ugye, mérlegelni az imádságainkat, az Isten való beszélgetésünket ilyen szempontból. Mondom, én úgy érzem, hogy az imádságnak ott van, és akkor kezd értelme lenni, mikor ennek a nagyon materiális imádkozásnak a fölébe tudok emelkedni. Amikor már nem csak azért imádkozok, mert nekem kell valami, akkor nem csak azt keresem, hogy az Isten tényleg valamit oldjon meg az életemben, hanem önmagáért, az Isten való beszélgetésért önmagáért imádkozok, mert tudom, hogy a vele való közösségben ugye, jó nekem lenni, és tudom azt, hogy az Úr ugye, meghallgatja az imámat még akkor is, hogyha nem így, ahogy én szeretném, de tudom, hogy van értelme, és tudom, hogy a vele való beszélgetés, és mindjárt meglátjuk, hogy azt is, hogy miért és honnan tudom én azt, hogy van meghallgatás. Mégis mondom azt, hogy nagyon sokszor, és nagyon sok olyan helyzet van, amikor megkérdőjelezzük azt, hogy van-e értelme. És egy jó pár ilyen helyzetet megpróbáltam magamnak kiemelni, itt, hogy melyek azok a helyzetek, amikor úgy érzem, hogy nincs értelme az imádságnak. Sőt, az én értelemben sincs értelme az imádságnak, mint olyan. És az egyik az, így fogalmaztam meg magamnak, hogy nincs semmi értelme az imádságnak, hogyha nem hittel imádkozom. Tehát, hogyha egyszerűen nincs ez a meggyőződés bennem ott, hogy Isten tényleg meghallgat, még akkor is tudom, ha nem úgy teljesíti, hogyha nem ismerem azt, akihez imádkozom, és nem vagyok teljességgel meggyőződve afelől, hogy az Úr válaszol az én imáimra. Ugye biztos hallották és ismerik a nagyon egyszerű és nagyon frappáns példát, amikor ugye, hosszú, száraz nyár után a lelkipásztor gyülekezetben elrendeli, hogy vasárnap tessék mindenki, a presbitérium, mindenki, a gyülekezet, a templomban imádkozunk, hogy az Úr adjon esőt. Nekem már 3 hónapja nem volt eső, minden elszállat, ugye esőért fogunk imádkozni. És akkor a presbiterek állnak a kapuba, a templom kapuba, ugye látnak, mindenki jön, nagy imádkozunk az esőért, milyen jó, na aztán már meglátjuk, mi lesz. És jön az idős néni, ugye 3 hónap 30 fokos meleg után, és hozza magával az esernyőjét igazából. És akkor megkérik az ajtó, hogy mama, hát maga minek hozza az esernyőt igazából, nem? Szóval fiam, hát nem azért jövünk, hogy esőjét imádkozunk? Hát gondolja, hogy mennyi, és az Isten mindjárt nyakunkba szakítja az esőt, ugye, mert mi eljöttünk ide imádkozni. És a nénike bemegy csendben, és én nem tudom, hogy a lelkipásztor imád hallgatta meg az Isten, vagy azért a néniét hallgatta meg, mert a többiek itt lehet, hogy kevésbé tudta volna. Ugye, de a lényeg az, hogy amikor kijöttek, akkor olyan eső kerekedett ez a történet szerint, hogy majd elmosta a falut, és mindenki bőrigázott, de a néni hittel húzta fel az esernyőjét, és ment haza, ugye mondhatnám szárazon, mert hogy egyszerűen hit abban, akitől kért, és hit abban, hogy meghallgatást nyer az ő imádsága, azért, mert hittel kérte. És ezt mondom, ha nem hittel kéred, ha nincs kapcsolatod ő vele, hanem Isten számodra csak egy lehetőség a sok közül, menjünk az orvoshoz, megyünk a terapeutához, megyünk a nem tudom, energiagyógyászhoz, megyünk az Istenhez is elmegyünk, ugye, a templomba is, ha nem hittel, ha nem ő az első, akkor mehetsz, ahova akarsz, kérhetsz, amit akarsz, nincs értelme az imádságodnak. Fölösleges. Tehát ne is kínozd magad tovább, és az Isten ne gyötörd ezzel, mert ez így teljesen fölösleges. Most a másik ilyen helyzet, ahol szerintem nincs értelme, az így fogalmaztam meg magamnak, ha nem akarom én se, csak mondom. Tehát nem akarom én se, csak mondom. Most ez ugye eszembe jutott a több jó példa erre nézve, a gyermek, ugye milyen a gyermek, mindig rosszalkodik, mindig a szülő mondja, hogy bezzel én ne rosszalkodni, és akkor már egyszer a gyermek is megmondta, mert százszor megígért, hogy többet nem lesz rossz, csak összekulcsolt a kezét, és már mondta, uram, utoljára mondom, többet nem akarok rossz lenni. Tehát, de ő se hitte, még utoljára se hitte igazából, amikor már százszor mindig megint rosszak, és azért lássuk be, hogy ott van, hogy küzd bennünk az imádságban. Sokszor érzem én magam, most kicsapok be, most miről beszélek igazából? Amikor lehajtom a fejem, és ott van, és beszélek, ugye, és tudom magamban, legbelül érzem, hogy de Uram, én tudom, hogy a jövő héten megint meg fogom csinálni igazából, és ugye tudom, hogy rossz, és tudom, hogy nem tetszik az Isten, és tudom, hogy káromra van, de tudom azt is, hogy mindig kihevertem valahogy, és most el kell menni, csak megint el kell mondani Istennek, megint tisztára kell mossam valahogy a lelkismeretem az Úr előtt, aztán egy kicsit eltel, és aztán megint jövünk meg, és megint elintézzük, mert hogy nem akarom legbelül, én se akarom, csak mondom, mert tudom, hogy az Úr ezt várja el tulajdonképpen tőlem, de én se akarom. Amikor széken tartottuk a házi bibliórát, én elmondogottam a dolgokat, csak akkor, amikor vége volt, na, mindenki hozzászólt, és mi volt a hozzászólás? Mindenki csak így. Mit mondtam ott? Milyen bűnösök vagyunk, tisztelésünk. De ez 3 évig így folyt, értik? Tehát, és hiába mondtam, hogy már egyet lépjünk tovább. Mondják azt, hogy már úgy azért a dolgok, hogy kétszer ne hajgassanak már igazából. De hogy ők sem akarták, nem akarták ők se. De amikor Sárinni elmondta tisztel azt, hogy jaj, tisztelésünk magad, tudom, milyen bűnösem vagyok. És akkor Zsini azt mondta, hogy tudjuk, Sári, tudjuk. Mi tudsz te? Tehát igazából egyből, mert hogy az jó nekünk, hogy nyalogatni, ugye, hogy ilyenek vagyunk, de változni az Isten való beszélgetésben, ha nincs változás, ha nem akarom, akkor megint becsapom önmagam. Tudják azt, hogy igazából az életemben melyik a legőszintébb imádság? Amikor az asztalnál ülünk, 4-en a család, és a gyermekeim előtt imádkozok. És így nem csak az Isten, a gyermekeim is így fülelnek. Hogy most mit mond apu? Lássuk. Mert holnap számon tudjuk kérni rajta, ha nem úgy csinálja. És most mondják nekem, apu, te meg mit imádkoztál? Most már nem csinálod? Mi volt az? És mondom, tehát újból mondom, nincs értelme, ha nem akarod. Tehát semmi értelme, ha te nem akarod. Tehát az Isten mind hallgathat meg téged, mind mondhatod, ha egyszerűen te nem akarod, hogy az Isten a vele való beszélgetés által változtasson rajtad. Milyen fájó a szülőnek, és ezt is végignézem sokszor tanárként, amikor behivatom azt a szülőt igazából, mert olyan a gyermek, behivatom, és akkor ott előttem szídja a gyermeket, és a gyermek mit csinál? Nézd a földet, tudom, hogy hónap ugyanazt csinálja. Tehát ugye, mert neki mind, ő nem akarja. Tehát hiába, bánjon, mert be kell jönni apám, most itt nagy cirkusz, minden, de ő nem akar megváltozni igazából, és hogy ki miért nem akar, vagy miért nem tud megváltozni, ez már egy másik téma lehet. Ugye, vizsgáljuk meg megkötözöttségeinket, vizsgáljuk meg szokásainkat, stb. Mert mondom, az Isten való beszélgetés kell változtasson rajtunk. Tehát ez nem lehet az, hogy nem változik semmi. A másik dolog, amikor én úgy érzem, hogy nincs értelme az imádságnak, az életemben, ha én szabom meg az Istennek az ima meghallgatás szabályait. Ha én mondom meg az Istennek, hogy ugye mikor hallgassa meg, hogy hallgassa meg, és hogy adja meg nekem azt, amit én kérek. Sőt, ugye időnként még idői keretet is szabok az Istennek, hogy na, addig, ha az Isten megadja, jó, aztán, ha nem, aztán kidobjuk az ablak, most már ez a témával nem foglalkozunk többet. És azért lássuk be, hogy vannak ilyen ugye, helyzetek, amikor hosszan kell imádkozni valamiért. Amikor az életemben is van olyan téma, amiért 5 éve imádkozom, és még nem adta meg az Isten nekem ezt, de nem engedhetem meg magamnak, hogy én szabjam meg az Istennek, hogy mint, és csak úgy, ahogy én akarom. Ha az Isten nem így, akkor kész, akkor vége. Ugye, akkor ne is adja meg nekem. Mondom, tehát nem vagyunk abban a helyzetben, hogy mi az Isten kísértsük, vagy mi legyünk okosabbak annál, hogy úgy kezeljük Isten az életünkben, az imádságaink kapcsán, mint egy ilyen automatát, ahol megnyom a gombot, a kávé, vagy nem tudom mi egyéb. Ez nem így működik, efelől teljességgel meg vagyok győződve. A másik, ami pontosan ebből fakad az én életemben, nagyon sok idő telt el, még az imádság kapcsán megértettem azt, hogy a nem az is lehet egy válasz Istentől. Nem? Hát mindig azt gondoljuk, az Isten azért van, hogy emeljük fel a kezét áldásra, ugye azért van, hogy mondjuk, hogy ja, az Isten is megengedte, ugye mindig azért van, ugye, hogy az Isten mindig igennel válaszoljon nekünk, és nagyon sok ideig telt nekem, ameddig ezt megértettem, hogy amikor az Isten azt is válaszolta nekem, hogy nem, sajnálom Tibikém, nem, most ezt nem lehet. És ez, hogy az Isten azt mondja nekem, hogy nem, ez nem azt jelenti, hogy nincs Isten, de azt az Isten azt mondja nekem, hogy nem, ez nem azt jelenti, hogy az imádságunknak nincs értelme, mert azonnal ezt a konklúziót vonjuk le, na, ha volt értelme? Nem. Dehogy nem, volt értelme, mert a nevelés. A nevelés, a gyermekeim nevelése is ezzel kezdődik, hogy nemet is mondok a gyermeknek, nem csak mindig igen. Amikor egyszer autót vásároltam Marosvásárhelyen, ott volt velem egy atya fi, aki hát boldogan, na tiszteltes úr, autót vásárolt. Én hát maga is gyermeknek veszem, mondom, hát melyiknek? Mondja, hát mondom, az nincs 18 éves. Hát jó, jó, aztán, de hát látja azt, hogy mindenkinek van már a faluban a gyermeknek, azt mondja, most azt mondja, hogy akkor én ne vegyek, én legyek a legrosszabb gyerek. Hát de mondom, maga meg akarja ülni a gyermeket, hogy mit akar vele. Hát jó, azt mondja, most már, ha minden szülő megvette azt, akkor pont én ne vegyem meg igazán volna. Hazavittük szombaton két autót, vasárnap reggel, jött a tisztes, hogy hallottam, mi történt. Hogy a gyermek beborult a sánszba, kiverte az oszlopot a falu végén igazából. Miért? Mert mindig csak azt gondoljuk, hogy akkor szeretnek, ha igen kapunk válaszként. És az imádság az Isten szeretetének a jele lehet, az is, hogy azt mondja, hogy hó, nem, nem lehet, nincs tovább, állj le. Tehát ugye ez is egy válasz számunkra. És ezt mondom, meg kell tanuljuk elfogadni igazából. A másik, ami nekem nagyon fontos, és leírtam magamnak, az imádság, az kommunikáció. A kommunikáció azt jelenti, hogy két embert feltételez, vagy két véget feltételez. Holott mi a legtöbbször úgy éljük meg az imádságot, és ennek nincs értelme, hogy mindig én mondom a magamét. Tehát ugye, ezt ismerik a feleségek leginkább, ugye, hogy mit jelent az, amikor csak én beszélek, csak én mondom a magamét, a másik ugye nem szól. Mi van igazából? És a kommunikációban, az imádságban arra vigyázunk, hogy én beszélek, de az Isten is szól. Ő is beszél. És a legnagyobb gondom az, amikor nem hagyom az Istennek, az ő válaszát is megválaszolom az imádságban. Ugye most a héten volt egy vendéglelki pásztor, aki ima héten szolgált a kollégiumban, 20 percet imádkozott. A gyerekek nézték, hogy ez a prédikáció, hogy ez az imádság igazából. Tehát tulajdonképpen el volt a kájú, hogy mi akar izlenni. És hogy ő az imádságban, ő kérdezett, ő válaszolt is az Isten nevében, mindent megoldott igazából. Úgyhogy, és ezen kezdtem gondolkozni, hogy de Istenem, hát de miért nem hagyom, miért nem tudok úgy imádkozni, ott a Zsoltárban miért mondta írva egy olyan szela is, egy ilyen szünetbe van írva, hallgass el már egyszer, te is, hadd az Isten is szólaljon meg igazából az életedben. Tehát ne csak te mind mondd a magadét, mint a süget, aki megy előre. És az Isten tényleg megszólal, de itt van a másik dolog, ami értelmesi vagy értelmetlenné teszi az imádságmat, hogy vannak-e csápjaim, amivel befogjam az Isten szavát, és meghalljam. És sokszor őszintén mondom, azon kapom magam, hogy egyszerűen az imádság csendében, mint a beszélgetnék Istennek. Sokszor bevallom, perlekedek, sokszor így, de egyszer csak olyan öröm fog el, hogy én beszélgettem Istennel, és hallottam az Isten szót hozzám, ígék által, előjönnek, emlékeztet, történetek által, bibliai szereplők által, és egyszer ennek az örömét átélni, hogy az imádság tényleg vele való beszélgetés, igaz, ehhez csend kell, ehhez visszavonulás kell, ehhez lelki békesség kell, ehhez mondom, csápok kellenek, és az a bensőséges közösség Istennel, a naponként való vele való beszélgetés, feltültekezés, benne való élés, amiben gyökeret verhet, ugye ez a vele való beszélgetés, és érthetem azt, hogy mit akar üzenni nekem, mit mond nekem az Isten, és nem mondom, csak mindig én mondom a magamét igazából. Na most számomra mondom, tehát, hogy ez egy ilyen fontos kérdés, hogy két irányú-e az imádságom. Tehát, hogy ugye tényleg, vagy mondja az énekünk is, az egyik énekünk, hogy ki kétkedőn boncolja őt, ugye annak válasz nem állt. Ahol nem mindig csak én okoskodok az imádságban, én osztom az észt, ugye az Istennek, hanem végre hagyjam, hogy csend legyen, az Isten is meg tudjon szólalni az életemben. A másik az, amikor szerintem nincs értelme az imádságunknak, az, amikor megszokásból imádkozom. Mert este van, bing-bing, 10 óra, és akkor tessék letérdelni, leborulni, ugye úgy, hogy látjuk az iszlámban, tessék imádkozni. Ez, hogy mondjam, lehet, hogy valami megnyugtató. Tehát az, hogy most megszoktam, és akkor ott ezt mindig elvégzem, kipipáltam, beiszeltem a naptárba, mint hogyha olyan, hogy azt mondják, na, uram, nem mondta azt, hogy nem szóltam hozzá, szóltam, tehát, de ezt érzem én is, hogy egy idő után nem működik, hogy hiába valós. Már tízszer hálát adtam, hogy Kolozsvárra születtem, most már megköszöntem az Istennek azt, hogy református vagyok, most már ezerszer megköszöntem, hogy megsegített, már megköszöntem a gyermekémet, százezerszer már minden, most akkor mit még mondjak? Minden este mind ugye ezt mondjuk, és egy idő után, ha nem, azt jelenti, hogy megkötözök, vagy ilyen kemény vagy, csak minden nap kirúgsz egy levelet magadból, igazából ugyanazt a levelet az Istennek, hogyha egyszer minden megszokássá válik az életedben. Holott Isten nem egy megszokott Isten, ezt azért lássuk be, és ugye nem ilyen megszokott módon kell nekünk naponként egy ilyen ima levelet intézni az Istenhez. A másik az, amikor ezt így mondom, hogy rituálé az életemben az imádság. Egy nagy feneket kerítünk neki, ugye nagy dörgedelmes szavak, ugye kimondani, ugye ilyen valóságos szertartás szerint imádkozunk, az egész család tudja, most apát nem szabad a szobában zavarni, mert ő most imádkozik, a gyermeket ugye meg kell kötni, hallgasson el, ugye meg mi egyéb, senki ez a tévét nem szabad bekapcsolni, mert apa benne a szobában, ő imádkozik. Én szeretem azt, hogy mindenki ezt megcsodálja, hogy imádkozó ember vagyok, vagy stb. De ez igazából az, amiről Jézus beszél a farizeusok esetében, hál' Istennek azért elveszi a jutalmát itt a Földön, a mennyben már ne várjon semmit igazából, válasz az Istentől végképp erre, mert ugye én már meg is elégítettem magam ezzel a nagy szertartással, ami engem körülvesz az imádság rendjén. És volt ilyen, ismertem ilyet, hogy úgy szégyeltem magam tőle, hogy Isten az ember így imádkozik, gyönyörű szavakkal ömlött bele, csoda volt hallgatni. Aztán, amikor megismertem közelebbről, mondtam, jaj, pár sose imádkozna igazából, hagyná tehát az egészet, ugye, mert hogy olyan volt aztán a magánélete tulajdonképpen. Akkor kiírtam magamnak azt, hogy nincs értelme az imádságnak, amikor önmegnyugtatásból végzem ezt az egészet. Pontosan úgy, ahogy mondta nekem az a pszichológus lány, ugye azért, mert nekem nem arra van szükségem, hogy az Isten meghallgassa, hogy az Isten így, az Isten... Nekem csak arra van szükségem, hogy egy kicsit legyek csendbe, tényleg beszéljem ki a lelkemből a dolgokat, fogalmazzam meg, így megfogalmazom, hogy van kis válasz is, vagy nem válasz, hanem igazán megoldás is körvonalazódik tulajdonképpen. És aztán úgy felállok végül is azzal, hogy hát soha nem volt, hogy ne legyen valahogy, tehát akkor ezzel megoldódik, de én magamat megnyugtattam, hogy ha már ennyi többet mit csináltok, nem most már orvosnál voltam, pszichológusnál voltam, az már imádkoztam, most akkor még mit lehet lenni többet? Most már kész. És minden eszköz már megcsináltam, akkor most már megnyugodhatok, majd lesz, ami lesz igazából. És ez, ami másik, ami nekem nagyon fontos, és ezt az életemben meg kellett harcoljam, az időkérdés. Az, hogy nem úgy reggel vagy este vagy stb., hanem azt az időt, amit Istennel töltök, hogy és imádkozásban, vele való beszélgetésben töltöm, az mennyire minőségi. Tehát mennyire minőségi ez az idő. Mert hogyha egyszer, gyorsan mondjam el az Istennek, amit akarok, ugye egy-kettőre, mert most nincs idő, látod, itt várnak rám, most ez van, most az van, akkor, ugye, akkor most kell imádkozzak, pont most, ugye, most reggel nem most ígéd, akkor nem mostam ígéd, akkor most mindjárt bejön valami gyerek, nem tudom megmondani, hogy olvastam ígéd, nem mostam ígéd, ugye, vagy stb. Tehát, hogyha ez így van bennem ott, hogy nem tudom azt, hogy nem tudok úgy elmerülni az imádságban, ha 5 percet, de az az 5 perc teljes átadással legyen, hanem imádság közben is arra gondolok, hogy ja, Isten, most mindjárt jön, ez most mindjárt jön, az, hogy ja, Uram, bocsánat, még fújdassuk az imádságot is egy kicsit, akkor ja, most akkor még mit is kell csinálni, ja, Uram, bocsánat, még szükségem lenne majd kis kegyelemre is, ha ez így, akkor ennek aztán tényleg semmi értelme. Tehát így szerintem az ember boldogtalanul kell fel, boldogtalanul megy tovább, nem is tudod, hogy ma mi volt, ha imádkoztál, csak ígét olvastál, vagy ígét olvastál, nem imádkoztál, vagy mi van, tehát ennek így nincs értelme. Azt hiszem, hogy az Istenvel töltött beszélgetés, imádság, ez minős időben, minőségi kell legyen az idő, amit vele töltök. Egy kicsit ez olyan kell legyen, amikor valami elkap, és olyan mértékben érint meg, hogy én azt gondolom, hogy ezt nem tudom azt mondani, hogy ma imádkoztam, nem elmondom, hogy mit imádkoztam igazából, hanem én tudom, hogy ma reggel mi volt, mert volt egy olyan kis személyes beszélgetésem Istennel, egy olyan kis reggeli megbeszélés, ami az egész napomat betájolta, beirányította, és tudom azt, hogy ott indult ez a mai nap. Megállok a tudománnyal, de folytatom a saját életem tapasztalatával, és elmondok egy pár olyan bizonyságtételszerű esetet az életemből, amikor én azt tudom mondani, hogy engem az Isten így hallgatott meg. És lehet, hogy jó lenne, hogy úgy is próbálom egy kicsit, hogy a saját házas életem szempontjából, és családi életem szempontjából rávilágítani, hogy én hogyan nyertem ima meghallgatást nagyon sok helyzetben. Annak idején hát, vagy két évig próbáltam udvarolni a feleségemnek. Mindent beletettem, amit egyszer lehetett. Frizura, ruha, még hogyha nem is volt olyan, amit észrevettem, de ezt is kipróbáltam. Vittem virágot, írtam levelet a padjába, betettem, semmi nem működött. Tehát, ugye akármit csináltam, próbáltam barátnőkön keresztül megközelíteni, tudományosan, stb. Így, nem tudom, hogy ahogy lehet, sehogy se tudtam közelíteni. Addig, ameddig felnőttem lélekben oda, az Isten azt mondta, hogy nálam van a feleséged, mert tényleg nála volt, lelke, szíve, mindene, és te értsd meg, hogy tőlem kell elkérjed. És ha én ezt akkor megértettem a szívemben, hogy az Isten től kell elkérjem igazából a feleségem, és tényleg letérdeltem, és azt mondtam, hogy Uram, ha te akarod, add nekem. Ha előtted kedves, add nekem. És amikor elment, reggel felkeltem, elmentem az iskolába, vittem virágot megint, ugye az is, és akkor mondta, én elmondtam neki azt, hogy nézd, én nincs mit csináljak veled, ha te az Isten kezében vagy, ha az Isten úgy akarja, nekem fog adni, ha nem akarja, soha nem lesz a feleségem igazából. A feleségem két óra után jött, és azt kérdezte tőlem, te olvasod a mai igét? Nem. Na gyere ide, olvassuk el itt az igét. Jeremiás 32.40, bele van írva most a gyűrűnbe, hogy örökkévaló szövetséget kötök velük, hogy el nem fordulok tőlük. Azt mondja, hogy a feleséged leszek. Pedig csak 18 évesek voltunk, és azt mondok, hogy na, ha ez az Úrtól elkértem, és az Isten meghallgatta az imádságot. És azt hiszem, az életem egy nagyon nagy fordulatot vett, mert Isten nem csak egy feleséget, hanem munkatársa, testvért a Krisztusban adott mellém, akiért nagyon hálás vagyok. Amikor elvégeztem a 12. osztályt, brióval végeztem, Kozma professzorul az egyház érettség mondta, Tibor magának az teológián a helye. Hát én olyan jól elhűztem magam, hogy nekem ott már készítik a székemet. Akkor elmentem, kiestem. Nem vettek fel mindenki a tanáraim. Kovásti, kiesett. Haku kiül, kiesett. Kiesett a gyerek, kiesett a gyerek, kiesett. Apám, még majd azt padarász, ugye, és jövő szégyenükbe, megmondtam, hogy sose legyen pap, minek kell neked oda menni, csak az egészségesen, hogy úgy azt mondja, hogy aki egészséges, az nem papnak megy, tehát, hogy apám, hogy mondta, ugye, igazából, és elkezdtem már szeptembertől tanulni a következő év júliusára, hogy, és valami március magasságában megint azt éreztem, hogy ez nem elég. Ez megint, ha valami ott rám jön, és nem fog eszembe jutni, akkor megint nem fog bejutni igazából. És azt mondtam, márciustól júniusig semmit nem csinálok. Csak imádkozok, és az Úrtól elkérem ezt. Én őszintén szólva, nagyon őszintén mondom, 10-szer többet imádkoztam, mint amit tanultam, és az Isten megadta, hogy bejutottam a teológiára, és tudtam azt, hogy nem úgy, mint ugye a nagyobbik fiú, hogy minden az enyém, hanem úgy, mint a tékozó fiú, aki hazajött, és azt mondta, Uram, fogadj be, ugye, ha nem is lehetek fia, de legyen, és az Úr befogadott, és ugye ebbe a szolgálatba elhívott, de csak, amiután ezt imádságban elkértem tőle, és volt értelme az életemben az imádság. Amikor összeházasodtunk a feleségemmel, gyermeket szerettünk volna, ugye, és kiderült, hogy a gyermek, ugye, hát nem olyan egyszerű, feleségem kórházba került, és mi kétségbe esetten küzdöttünk a gyermek életéért. Rengeteg gyógyszert kapott a feleségem, ugye kezelték, miközben végignéztük, hogy a szomszédágyba, kórterembe, az egyik asszony jött, reggel 10-kor bejött, délután 4-kor hazament, tudtuk, hogy miért ment haza, ugye, hogy mi történt. Miközben mi kétségbe esetten küzdöttünk az életért, mások csak úgy dobták el ott mellettünk az életet, és én arra emlékszem vissza, én minden nap bementem az orvoshoz, és minden nap kérdeztem, hogy de doktor úr, lesz-e gyermek, vagy nem lesz gyermek? Én minden nap, amikor csak lehetett, vittem a borítékat, én adtam mindent, én minden, ami csak egyszer lehetett. A feleségemnek még gyümölcsöt megettem, mindent vittem, hogy igazából, csak hogy valahogy, jött a rokonság. És mit mondta a rokonság? Te vették, tegyétek el azt a gyermeket, mert milyen gyermek lesz abból igazából, mely ugye itt még gyógyszerekkel, stb. Ez nyomorék lesz, ez nem lesz egészség, nehéz, minek kell egy gyermek a két napi kórházba, stb. És mindent emberileg megtettem, ameddig eljutottam oda, hogy letérdeltem, és azt mondtam, Uram, az élet tőled van.
Te vagy az élet kizárólagos ura, ha te gyermekkel akarsz megajándékozni, lesz gyermekünk, lesz élet, ha te nem akarod, nem lesz. Másnap mentem a kórházba, és az orvos azt mondta, na, domparintje maga, boldog ember, mert a gyermek megmarad, és egészséges is igazából. És azt mondtam, van értelme az imádságnak az életemben? Van. Van értelme az Isten, és Dorka lányom, ha ma nem lenne, akkor azt hiszem, én lennék a legszegényebb, és nem is tudnám ezt feldolgozni az életemben, hogy ő nincs, vagy számomra az Isten nem adta volna meg. Mert tudom, hogy törekértem el, és a Dorottya név azt jelenti egyébként, hogy Isten ajándéka, és ezt tudatosan így választottuk azért, hogy ezt örök időre emlékeztessen, hogy ez a gyermek a saját imádságnak az ajándéka volt, hogy amit kaptunk. Hazavittük a gyermeket. Mi történt otthon? Hát, az első két hét nagyon jó, jöttek a látogatók. Ugye, hát, nagyon már is megjelent. Jaj, fiam! Nem vetetek piros szénát a kezét! Ugye, igazából? Jaj, gyorsan tegyetek közben. A gyermeket megígézik. Nem kell. Hát, még két nap. Gyermek két napig egyfolytában sírt. Nagymám odakult az udvaron. Jaj, megmondtam, meghozom a cénát. Megmondtam, és ez így ment reggel, és nagyon 5 percen mint. Mit akarsz az a gyermeket? Nem hagyd, hogy órít a gyermek. Reggel, és órít a gyermek, órít a gyermek. Hát mit tudja csinálni? Én mi elég úgy fiatal szülőként, de jól bírtuk el, ami azt jelenti, de már annyira mindenki, hogy értsen, hogy megigézték a gyermeket, hogy nem tudom. De én, aki tudtam, hogy ezt ilyen Istentől kaptam ajándékba. Tehát mi az, hogy megigézték a sajátokat? És én arra emlékszem, hogy nagyon már ott volt, és feleségének mondtam, hogy de, a cérnál. És bementem, és a konyhába leültem, rábarultam az asztalra, és mondtam, uram, ezt a gyermeket tőled kaptuk. Ez a gyermek egészséges. Ha ma azért sír, mert nem tudom, mit megígézték, mi van, uram, akkor most megint ezt a gyermeket megfogom, visszateszem a kezedbe, legyen tét örökre, semmit nem akarok megtartani az életéből, nem kell, te adtad, a tiéd legyen örökre, uram, te, ha akarod, elcsendesed a lelkét. Eltett 20 perc, a gyermek elcsendesed, soha többet nem sírt igazán, nem volt ilyen gondunk vele, hogy na, hát mi minden már gyermek, de többet soha nem volt. És éreztem azt, hogy a beszélgetés, az imádság az életemben egy élő beszélgetés Istennek. És hogy van értelme tulajdonképpen az imádságnak, mint olyan. Még elmondok egy-két példát az életemből. Amikor elvégeztem a teológiát, Marosvásárhelyre akartam menni segédlelkésznek, és ugye börtönlelkésznek Lőrinc István tiszteletesről belé, és állítólag minden el volt már intézve, hogy én oda kerüljek, tehát emberileg minden el volt már intézve, és mégse kerültem oda. Tehát még a listán sem volt rajta Marosvásárhely igazából. Most hova kerültem? Székre. Sógorom felhívott, elmondta, hogy te nehogy ide gyere. A parókia romba van, a kerítés kidőlve, a kollégának a harmadik felesége alkoholizál, problémái vannak, ide ne gyere. Mit? Bementem a püspökhöz, sírtam, gyermek 20, nem tudom hány, 4 évesen. Mondtam a püspök, hogy ne küldjön, megkérdezze a püspök, ne küldjön. Ugye azt mondta, Tibor, maga menjen oda, aztán egy évet kivír, és nem aztán elpakoljuk valahova. Tehát mondta a püspök. És akkor én hazamentem, imádkoztam, és nekem egy olyan szent megnyugvás és öröm származott a szívembe, azt mondta, uram, hát te készítettél nekem egy helyet, és én itt ordibálok, stoppozzék, hogy én nem akarok oda, mert háromszor vagyok Jónásnál. Tehát ugye, hát uram, küld oda, dob be a mélybe, hát most vagyok fiatal, hát próbálj ki mindent. Uram, ha te orcád velem jön, jöjjön velem. És hogyha szakmailag van ilyen, hogy első szerelem, akkor nekem Szék az volt, és tényleg 3 évtel el kell kergessenek onnan. Tehát ugye, de ez is egy, és a Székek vannak lehet, hogy tudják, hogy mindent, amit az Úr elénk hozott, mindent megtettünk az akaratából, és akkora öröm volt benne, hogy tényleg azt mondtam, uram, köszönöm, hogy ide küldtél, meghallgattál, és nem csak akkor, első nap, hanem a te ígéreted szent volt, minden napra, amelyet ott töltöttem. És akkor el kellett jönni, nagyon keserves volt a lemondás, úgy értem meg, hogy le kell mondjam, és ültem az irodába, és imádkoztam, és mondtam, hogy uram, te magyarázd meg nekem, hogy miért kell én innen elmenjek. De uram, én nem értem, emberem nem értem, mondd meg, te miért kell innen elmenjek. És akkor itt a Székek biztos ismerik Zsuzsának az édesapját, Cukros Danel bácsi, ugye János bácsi. De is azt a tiszteletes úr, tegnap este imádkoztam, az Isten beszélgettem, és valamint a szívemre helyezett, hogy jöjjek el, mondjam el magának. János bácsi, mondja el, mit mondja. Azt mondja, nekem az Isten azt helyezte a szívemre, hogy ott Kolozsváron az iskolában lesz egy gyermek, aki magától kell hallja az evangéliumot, és magát az Isten azért az egy gyermekért most innen el kell vigye. János bácsi, köszönöm szépen, ezt a választ kerestem igazából, ugye az imádságomban, Uram, köszönöm, hogy meghallgattál, megértettem, boldogan megyek. És én úgy érzem, hogy azóta nagyon sok ember gyermek szívében ugye, hangzott el az evangéliumon, az én hangomon keresztül, és ezért is legyen áldott az ő szent neve, hogy mindez így megtörténhetett. És még nagyon sok ilyen példát mesélhetnék az életemből, ugye, akár az elmúlt hétről csak, amikor teljesen magam alatt voltam, és úgy éreztem, hogy nem vagyok semmire, és mindent rosszul csinálom, csinálok, és az Isten ugye, fölemelt, és olvassák el a mai ige.hu-na az elmúlt heti ígéket, ahol szépen le van írva az, hogy ne vádold magad, az Isten kiképez, meg fog sok mindenre el, sok mindent elvégez általad, de ne magadat vádold, mert az Istennek gondja van mindenekre, és szépen helyreülnek a dolgok. És mondom, hogyha nem reggel értem, de este mindig megértem azt, hogy az Isten miért így szólt hozzá, miért ezt mondta, miért kereseti, és mondom, mindez csak a vele való beszélgetés által, és azt mondom, hogy egy ilyen bensőséges, szoros kapcsolatban Istennel, atya a gyermek viszonyban, tehát értelmet nyer az imádkozás nap, mint nap. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen. Hát erre válaszol, énekeljük el azt, hogy imádkozzatok és mozgunk, kérjetek.